Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterének 5. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u/szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Dr. Mucsi László 1989-ben végzett matematika, földrajz, számítástechnika szakos középiskolai tanárként a József Attila Tudományegyetem természettudományi karán. Egyetemi tanulmányai előtt már aktívan barlangászkodott és feltáró munkát végzett a Bükki Hajnóci barlangban. Ez is motiválta, hogy a Jakucs László professzor vezette Szegedi Karsztmorfológiai Iskola hagyományait folytatva kutatásokat végezzen egyetemi hallgatóként. Ennek eredményeként országos tudományos diákkonferenciákon harmadik, majd első díjat nyert, és így az elsőként prosciencia aranyérmet kapott diákkörösök között is helyet kapott. Az egyetem befejezése után 3 évig középiskolai tanárként dolgozott, és emellett kutatásait folytatva 1992-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett. Ugyanebben az évben került vissza a természeti földrajzi tanszékre, ahol Mezősi Gábor professzor tanácsára kutatási területként az alkalmazott geoinformatikát és a távérzékelést választotta. 1993-ban, 94-ben 18 hónapot töltött a Liège-i és a Huddersfield-i egyetemen. 1997-ben PhD doktori fokozatot szerzett, 2006-ban habilitált. 1999 óta egyetemi docens. Főkutatási területei a geoinformatika és a távérzékelés földtudományi alkalmazásai, ezen belül a városi felszínborítás és területhasznosítás változásainak vizsgálata űrtávérzékelés adatokkal, valamint a talajvíz, a belvíz térképezése geoinformatikai, geostatisztikai módszerekkel. 2005 óta a természettudományi és informatikai kar oktatási dékán helyetteseként is tevékenykedik. A földrajz alapszak, a geográfus mesterszak és a geoinformatikus szakirány felelőse. Elnöke a Szegedi Akadémiai Bizottság geoinformatikai és geostatisztikai munkabizottságának és a Magyar Földrajzi Társaság Szegedi Osztályának titkára. Több OTKA, IKTA, TÁMOP, GOP pályázatnak volt már témavezetője, szakmai koordinátora. Tudományos eredményeit nemzetközi konferenciákon és 80 publikációban mutatta be. A 2004-ben megjelent Műholdas távérzékelés című könyvét az összes magyar felsőoktatási intézmény e-témájú kurzusához ajánlott irodalomként használják. 2009-ben oktatói és kutatói tevékenységéért a Magyar Köztársasági Aranyérdem kereszt kitüntetésben részesült. Felkérem Mucsi László docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelettel köszöntöm az itt megjelenteket, és örülök, hogy ilyen nagy számban jelentek meg, és fogékonyak egy olyan téma iránt, ami úgy gondolom, hogy mindenki számára valamit jelent, hiszen a belvíz, a belvízkár, akár a saját lakóépületét, házát veszélyeztetheti, vagy akár a mindennapi betevő falatunkat, a megtermelendő gabonának a sorsát is befolyásolhatja, különös tekintettel az elmúlt évek eseményeire. A Mindentudás Egyetemi előadásban 5 évvel ezelőtt a műholdas távérzékelésről, a kémműholdakról és ezek képek feldolgozásáról beszéltem, és nyilván a témából adódóan nehéz lehetett elmondani azt, hogy kik közreműködtek ezekben a felvételek készítésében, illetve feldolgozásában. Mai téma az egy olyan szertágazó területet fed le, ahol nem csak a tanszéki kollégák, oktatók, kutatók, PhD hallgatók, demonstrátorok vettek részt a kutatásban, hanem nagyon sok olyan cég, szereplő, közhasznú társaság, amelyeknek a tagjait most meg nagyon nehéz lenne felsorolni, hiszen ez a kör, vagy ez a ismeretanyag, amit most el szeretnék mondani, ez nagyon sok ember munkájának az eredményeként jött létre. Az előadásomban röviden szeretnék beszélni általában a belvízről, mint olyan térbeli jelenségről, ami nagy területet érint, hosszú időszakokban jelen van az adott tájegységben, és hát itt a belvíznek a kifejezéséről is érdemes pontosabban beszélni, hiszen maga ez a szó, két magyar szónak az összetétele az talán egy új fogalmat jelent. Tegnap az akadémia ülésén, egy ünnepülésen egy térképész professzor 70. születésnapját ünnepeltük, és ők mondták, hogy hát milyen szép szó ez a térképész, hiszen benne van a tér, benne van a kép, és az ész is. Hát a belvízzel kapcsolatos kutatásokat folytató szakember, mondjuk alapvetően a hidrológus, milyen szép lenne, hogyha belvíz észnek hívnánk ezután ezeket a szakembereket, de látszik, hogy azért majd nagyon sok szereplő lesz ebben a projektben. Ahhoz, hogy megértsük egyáltalán, hogy miért alkalmazzuk azokat a légi távérzékeléses technológiákat, amelyekről itt szó lesz, ahhoz jó lesz megérteni, hogy milyen típusok vannak, milyen belvíz típusok, hiszen általában azt látjuk a területen, hogy óriási területeket, akár több száz hektáros területeket is belvíz önt el, de nem tudjuk esetleg azt, hogy ennek mi az oka, mi a kialakulás oka. Ehhez kötődik az, hogy különböző belvíz monitoring folyamatos mérési folyamat szükséges, ehhez különböző eljárásokat kell alkalmazni. Az első ilyen alapvetően arról fog szólni, hogy mielőtt még a belvíz megjelenik a felszínen, azelőtt a felszín alatti folyamatokat is tudjuk vizsgálni, ellenőrizni. Ezeket alapvetően természetesen pontszerű mintavételezéssel fogjuk tudni megoldani, hiszen nincs arra lehetőség, hogy a talajvíz tükörről a fölötte lévő talajt elhordjuk, így bizonyos mintázással történik a mintavételezés. Azt, hogy ezekből a pontszerű adatokból hogyan lesznek felületek, talajvíz tükrök, ahhoz különböző eljárásokat lehet alkalmazni. A geoinformatikában a felületmodellezés az egy nagyon szép és látványos folyamat. Most egy új, viszonylag új eljárással, az úgynevezett stohasztikus szimulációval szeretném megismertetni a társaságot. És miután ez egy hosszabb projektnek az eredménye, az itt bemutatandó ábrasorozat, illetve képek, ezért van lehetőség arra, hogy egy idén kifejlesztett új szenzort is be tudjak mutatni. Amikor már a belvíz megjelenik a felszínen, akkor természetesen a légi távérzékelés vagy az űrtávérzékelés lehetőséget ad arra, hogy nagy területről történjen meg ez a felvételezés. Ennek a technológiának a különböző módszereit szeretném bemutatni, alapvetően a légi, de lesznek űrtávérzékeléses felvételek is, és nyilván ezeknek a képeknek a feldolgozása az egy komoly számítástechnikai, informatikai eszközparkot igényel, amelynek a kulcsszava az a digitális képfeldolgozás. Nézzük meg azt, hogy egyáltalán mi motiválja azt, hogy egy belvízelöntést, vagy több nagy belvízelöntési foltot vizsgáljunk. Ha megnézzük az elmúlt néhány évnek a történéseit, mondjuk a 2009 őszétől kezdve az elmúlt majd két évet, akkor azt lehet látni, hogy ez a fajta térbeli jelenség folyamatosan jelen volt elsősorban az alföldi területeken, a Kárpát-medencében. A 2011. január 3-ai jelentés alapján azt lehetett olvasni, hogy egyrészt az elmúlt évben, tehát 2010-ben folyamatosan szinte belvíz készültségben volt az ország. Az a január 1-i állapot, az a 355 ezer hektár, az még a tavaszi hóolvadás, illetve a fagyok kiengedése után majd 400 ezer hektárra emelkedett. A belvízzel kapcsolatban mindig felmerül az a kérdés, hogy mi a jó megoldás. Elvezessük-e a vizet, vagy próbáljunk olyan technológiákat alkalmazni, ami a területen megtartja a vizet. Látható, hogy óriási mennyiségű víztömegről van szó, hiszen ez a 2,8 milliárd köbméter víz, amit átemeltek különböző szivattyúkkal a folyókba, az majd kétszerese a Balaton teljes víztömegének. Milyen jó lenne most, hogyha ez a víztömeg itt lenne az Alföldön valahol valamilyen tározóban, hiszen idén-nyáron már gyakorlatilag aszályról beszélünk, az előző évben pedig belvízelöntés volt. Rengeteg embert vett igénybe ez a készültség, rengeteg a folyó különböző szakaszain, különböző szintű belvízvédelmi fokozaton védekeztek az emberek, elsősorban a Közép- és a Dél-Alföldön, rengeteg szivattyút kellett működtetni, amihez dízelolajat vagy villanyáramot kellett felhasználni, hiszen ezekben az időszakokban, jellemzően a belvizes időszakokban a folyókban nem tud gravitációs úton lefolyni a víz, hiszen magában a mederben is, a gátak között is magasan van a víz, tehát a mentett oldalról a vizeket valamilyen módon a belvizes területekről át kell emelni. A kérdés az persze, hogy egyáltalán át kell emelni, lehet-e esetleg valami más technológiát alkalmazni, mondjuk tározni a vizet. És hát ami szintén egy elég elriasztó szám, ez a januári állapot, amikor gyakorlatilag abban az egy évben, a 2010-es évben több mint 8 milliárd forintot költöttek belvízvédelmi költségekre, és ezek még nem tartalmazzák azokat a károkat, amelyek a mezőgazdaságot érték, illetve a belterületeken az épületeket, az embereket. Tehát ez a fajta számadatsor mindenféleképpen jelzi, hogy ezzel a problémával valahogy foglalkozni kell. Egyáltalán mit is jelent a belvíz? Többfajta definíciója létezik. A Kozák Péter, az Ativizig jelenleg igazgatója, a korábbi tanulmányok alapján az 51. belvíz definíciót határozta meg, amit majd lehet mindjárt olvasni. Nyilván ez annak a következménye, hogy nagyon sokfajta szempontból lehet a belvizet értékelni. Alapvetően lehetne úgy is megfogalmazni, hogy a sík területen keletkezett árvíz a belvíz, vagy egyszerűbben úgy is, hogy többletvíz a területen. Hát mi a belvíz? Azt, amit itt látunk, hogy a mezőgazdasági területek, a MOL bányászati üzem területén itt lehet látni egy kőolaj kitermelő kutat, platformját, ezt is körülveszi a víz, tehát az ipari létesítményeket is veszélyezteti, vagy az utak töltését rongálja. Tehát nagyon sokfajta szereplő van, akit érint ez a probléma. Hogyha többfajta szempontot nézünk, akkor vehetjük először a hagyományos, tradicionális műszaki szempontot, amikor arról van szó, hogy összefüggő belvízfoltok vannak, ez a víz a telített talaj következtében áramlik a felszínen, a talaj alatt, és ezeket az áramló vizeket vízelvezető rendszerekben, általában belvízelvezető csatornákban érdemes levezetni. Ahhoz persze az kell, hogy működjenek ezek a csatornák, kotorni kell őket, de alapvetően ez egy hidrológiai műszaki probléma, amit a műszaki szakembereknek meg kell oldania. Ha a biológiai oldalról próbáljuk közelíteni a témát, akkor alapvetően arról van szó, hogy a talaj telítődik vízzel, emiatt a gyökérzóna, a növényzet gyökérzónája is vízben van, nem tud oxigént felvenni, tápanyagot is nehezen tud felvenni, tehát a növényzet életfeltételeit nehezíti a kialakuló belvíz, esetleg el is pusztulhat az adott kultúra, mint ahogy itt lehet látni a területen, itt vannak ilyen barnás színű nyílt talaj felszínek, ahol természetesen a vetés még megvolt. Látszik ez a gyakorlatilag a gazda kapájával, ásójával csinált egy ereszt a hát sajnos nem működő csatorna felé. Itt még lehet egy nyílt víztükröt is látni, és egy másik képen még a nyílt víztükör mellett láthatók azok az elsárgult gabona foltok, ahol természetesen nem várható olyan termés átlag, mint egy jó minőségű talajon, illetve jó vízgazdálkodású talajon. Ha a közgazdasági szempontokat nézzük, akkor alapvetően a kár fogalmát kell meggondolnunk. Nem biztos, hogy minden esetben a belvíz kárt okoz, hiszen gondoljunk arra, hogy természetes gyepek, legelők esetében a belvíz olyan természetes jelenség, amely vele jár azzal az adott területtel, és ott előbb-utóbb elpárolog, a növényzet ezt később tudja hasznosítani, de jelentősebb kár nem történik. Viszont, hogyha ez a terület mezőgazdasági területet érint, akkor a vetést esetleg az idén, vagy tehát tavaly 2010-ben az őszi vetést is akadályozta a belvíz jelenléte, tehát a 2011-es termést is alapvetően a 2010-es állapotok határozták meg. A külterületek mellett a belterületi károk azért mindenféleképpen jelentősebb mértékűek. Itt valóban beszélhetünk milliárdos károkról. Az persze más kérdés, hogy mi alapvetően ennek a belvízkárnak az oka, hiszen ha megnézzük, ennek az épületnek sem volt eres csatornája, tehát az eső, ami a tetőről lefolyt, az gyakorlatilag a gyenge alapozású vagy alapozás nélküli épület aljához folyt, és ott természetesen a vályogot, amit itt is lehet látni, szépen málasztott, és nem csoda, hogy összedőlt a ház. Vagy védekezni kell az épület mellett, ott van a belvíz, mindjárt betől az épületbe, és hát jelentős károkat tud okozni. Ez 2011. januárjában készültek ezek a felvételek. Hogyha azt az 51. definíciót meg akarjuk nézni, akkor persze próbálhatunk egy olyan általános képet megfogalmazni, ami minden szereplő szempontjából értékeli a belvizet. A belvíz alapvetően a talajnak egy víztöblete, amely a felső réteget érinti. Ebből az következik, hogy a talaj levegőjét kiszorítja a víz, kétfokúvá teszi, tehát a szilárd alkotók mellett jelen lesz nagy tömegben a víz a levegő kiszorításával, és a lokális mélyedésekben egy lefolyás nélküli, szabad vízfelszínű elentéseket eredményez. Természetesen lehetne más definíciót is adni, de alapvetően ebben benne van a belvíznek egy szinte minden ismérve. Nézzük azt, hogy milyen típusai vannak a belvíznek. Hogyha telítődik a talaj, elsősorban a csapadék révén, a nagy mennyiségű csapadék révén, fogok majd ábrát mutatni a későbbiekben, az elmúlt évben volt olyan település, ahol 1000-1100 mm csapadék hullott, az átlagos mondjuk 5-600 mm-es csapadékhoz képest. Nyilván ilyenkor a felszín, a talaj telítődik, és a felszínen gravitációs úton a legmélyebb részekben gyűlik össze a talajvíz, illetve hát ez már belvíz, ezeket nevezzük összegyülekezési belvíz típusnak. A vízügyi társaságok próbálják ezeket a belvízfoltokat térképezni. Mindenki el tudja képzelni azt, hogyha telített talajon kell sétálnia, akkor hát milyen nehéz körülmények között lehetne egyáltalán térképezni a belvízfoltok méretét, nagyságát, nem beszélve az átmeneti zónának a méréséről. Ezért hát valamilyen pontossággal a terepről, magasabb tereptárgyakról próbálják meg a belvízelöntést térképezni a szakemberek, és a különböző években bekövetkező belvízelöntéseket egy ilyen belvíz gyakorisági térképen ábrázolják. A sötétebb árnyalatú foltok az elmúlt 60-70 évben legtöbbször, leggyakorabban vízzel elöntött felszíneket mutatják. Ezek előfordulnak, hogy abban az 50-60 éves periódusban akár 10-11 évben is belvíz elöntött területet találunk ezeken a térképeken, itt például Szentes környékén. Ezek mondjuk ilyen tipikusan összegyülekezési belvizek. A következő belvíz típus az úgynevezett feltörő szivárgó belvizeknek a típusa. A víz, a csapadékvíz alászivárog, és egy vízvezető rétegben szivárog a gravitáció révén, és valahol felbukkan, feltör a belvíz a felszínre. Ennek lehet egyik oka az, hogy egy eltemetett mederben, a kavicságyban áramlik a talajvíz, és valahol távolabbról érkezve a mélyebb részekben feltör, és egy belvíz forrásként is el lehet képzelni a megjelenését. A Kárpát-medencének a sajátossága mondhatni a belvíz. Viszonylag kevés ország van, ahol a belvizet, mint fogalom definiálják. Hogyha megnézzük ennek a műhold felvételnek a domborzati képét, tehát gyakorlatilag a Kárpát-medence, a Tisza-völgy domborzatát lehet látni, a Maros-hordalék kúpját, akkor elképzelhető az, hogy a Maros-hordalék kúpra szivárgó víz a hordalék kúp szélén gyakorlatilag szinte feltör, és hát hol tör föl? A Tisza völgyében. Itt van Szeged ezen a részen, itt a Maros és a Tiszának a torkolata, csatlakozása, Szeged itt van. És hát ha megnézzük ezt a kis ábrát, amit a bal felső sarokban látszik, ami a talajvíz állás terep alatti szintjét jelzi, akkor gyakorlatilag azt lehet látni, hogy itt a sötétebb színű foltok már gyakorlatilag 50 centinél közelebbi belvíz szintet jeleznek a felszínhez képest, és hát sajnos a termet átrendezték, és a nagyobb kivetítő vásznat azt most nem tudjuk használni, itt csak az élesebb szeműek ismerhetik föl esetleg itt ezt a vörös színű foltot, ami arra utal, hogy gyakorlatilag itt pozitívvá vált az a belvíz monitoring út, amit arra használtak, hogy megmérjék azt, hogy milyen mélyen van a talajvíz a felszín alatt. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha a kútnak a pereme a talajvíz, vagy a talaj szintjén lenne, akkor ott bugyogna fölfele a víz, mint egy forrás. Hol vannak ezek a igen magas belvíz állású területek? Látható, hogy a Maros hordalék kúpnak a peremén húzódnak ezek, tehát itt a Köröstől délre, a Tisza völgyében és a Marostól délre vannak ezek a igen magas vízállású területek, ez a Torontának nevezett Marostól délre eső szakasz az országhatárig. Az is látszik ezen a jobb bal alsó sarkon lévő ábrán, hogy ezek a vörös lilás színű foltok, amelyek a belvíz készültségi fokozatokat jelentik az adott belvíz öblözetle, ezek valóban a hordalékkúpnak a peremén, illetve magán a hordalékkúpon fordulnak elő. A harmadik belvíz kialakulási típus az sajnos egy antropogén eredetű jelenség, amit az elvezetés által generált belvizeknek is nevezhetünk. Az előbb említettem, hogy a belvízzel nagyon sokszor összekapcsolódik az árvíz, vagy legalábbis a folyónak a magas vízállása, így a gátaknál elhelyezett szivattyú állomások, azok nehezen tudják átemelni a belvizet a folyókba, hiszen nagyon magasra kell emelni a gáton keresztül az összegyülekező belvizet, és miután a teljesítményük azért nem biztos, hogy mindig elegendő, ezért a csatorna rendszeren áramló belvizek itt megrekednek, és gyakorlatilag, mint egy gát működik maga a természetes folyógát, vagy a mesterséges folyógát, és itt alakulnak ki ezek az úgynevezett elvezetés által generált belvizek. Itt lehet látni az ábrán, hogy egy belvíz elvezető csatorna gyakorlatilag teli van, és kiömlött a csatorna mellett a belvíz. Ha megnézzük ugyanazt az elöntési térképet, vagy belvíz gyakorisági térképet, amit az előbb lehetett látni, akkor itt ezek a sötétkék foltok a Tisza gátjánál, a baloldali, mentett oldali gátnál fordulnak elő. Ezek nyilván azért alakultak ki, mert nincs esélye a belvíznek belefolyni a Tiszába. A belvizet nagyon sok külső tényező befolyásolja, talajtani okok, domborzati tényező, geomorfológiai okok, hidrológiai okok, maga a területhasználat, a beépítettség, az infrastruktúra hatása, amit előbb említettem, éghajlati okok, talajfagy szerepe, gondoljunk arra, hogy télen, amikor megfagy a talaj, és tavasszal beszeretne szivárogni a víz a talaj mélyebb rétegeibe, akkor az alul fagyott réteg egyszerűen nem engedi, ez is egy belvíz kialakulási ok lehet. És hát a társadalmi okok gyakorlatilag a csatornarendszereknek a karbantartása, a 90-es évek kárpótlási folyamatának is lehet látni majd a hatását, fogok erről is példát mutatni, és hát maguknak a műszaki paramétereknek a hiányos volta is okozhat ilyen belvíz kialakulást. Az egész problémát én egy földtani hidrológiai környezetbe szeretném ágyazni, ezért mindenféleképpen a geostatisztika, geoinformatika eszköztárát kell igénybe venni ahhoz, hogy a talajvíz szintet, a belvizet tudjuk értékelni. Úgy fogjuk fel, hogy a maga az az adat, ami leírja a belvíz szintet, az egy térben változó jelenséget határoz meg, tehát geostatisztikai értelemben kell kezelnünk. Nézzük meg azt az esetet, amikor még a talajvíz szint nem emelkedik olyan magasra, hogy a területen nyílt belvízfolt alakuljon ki. Szeretnénk azt megnézni, hogy a térben hogyan változik a talajvíz szintje. Szeretnénk azt megmutatni, hogy a talaj különböző fizikai paramétereinek következtében milyen térbeli különbözőségek figyelhetők meg. Ezt nevezzük heterogenitásnak, és próbáljuk az üledékes kőzetest heterogenitásának megfelelően vizsgálni a talajvíz szint térképét. Kérdés az, hogyha pontszerűen tudunk mérni csak talajvíz szintet, akkor a köztes térnek a felületét milyen módon tudjuk szimulálni, modellezni. Mennyire valószínű az a felület, amit létrehozunk ezekből a pontszerű adatokból. És hát előfordulhat az, hogy amit mi előállítunk, az csak egyfajta reprezentációja a valóságnak. A vizsgált terület, amiről szeretnék beszélni, az az algyői bányászati üzem területe. Most azért lesz ez ismerős, mert ezen a területen fut végig az új M43-as autópálya útvonala, aminek a hatásairól majd szintén fogok beszélni. Ha a mintaterületnek az általános talajvíz szintjét szeretnénk ábrázolni, akkor egy ilyen óraüvegszerű felületet kell elképzelni. A Dunatusza közi hátságról azért áramlanak a talajvizek, és egy ilyen óraüvegszerű formát képez, és a mélyedésben, a lokális mélyedésben, a Tisza völgyében fognak ezek a felszín alatt elszivárogni. Az itteni területnek a mérő kútjait jelzik ezek a világos kék pontok. Látható, hogy a molos területen lokálisan, sűrűn helyezkednek el ezek a pontok, de azért a térben nem teljesen egyenletesen elosztva. Cél az, hogy próbáljunk meg a lokális pontosság megtartása mellett valamilyen szép realizációt alkotni. Sajnos ez a fajta modell, amit itt leírunk, ez az óraüvegszerű finom felület, ezt nem tartalmazza ezeket a lokális heterogenitásokat, mert maga az eljárás az egyfajta simító eljárás. Kérdés az, hogy hogyan lehet ezt finomítani, úgy, hogy a regionális különbségeket figyelembe vesszük, és a lokális változékonyságot úgy kezeljük, mint hogy ez egy valódi jelenlévő folyamat, és nem próbáljuk ennek a zavaró hatásait eltüntetni, mint ahogy ezen a képen is látható. A sztohasztikus szimuláció az egyik kiváló eszköz erre, hogy ezt a lokális változékonyságot megtartva, ezekben a mérési pontokban, itt halványan lehet látni ezeket a mérési pontokat, próbáljuk meghatározni a rácsállóban a pontokat, hiszen a geoinformatikában a felület modellezésnek az egyik klasszikus esete az, hogy rácsállót képezünk, és erre a rácsállóra próbáljuk meg a rácsálló sarokpontjai meghatározni a felületnek a nagyságát, és utána már a domborzat vagy a felület az viszonylag szépen kialakítható. Most jelen esetben nem a rácsállókban van a mérési pont, hanem a rácsállók között. Kérdés az, hogy hogyan tudjuk definiálni a rácsállós pontokat. Úgy, hogy valamilyen valószínűségi értékkel meghatározzuk azt, hogy mi lehet az értéke ennek a pontnak. Az adott rácspontban a rácspont közelében lévő belvíz monitoring kutak mért adatának eloszlásából becslést adunk, hogy ezen a ponton milyen lehet az érték. Ezt az becsült értéket hozzávesszük a talajvíz monitoring kutakban mért adatokhoz, és utána ezzel az új adattal próbáljuk tovább vinni a becsléseket, és próbáljuk az egész grid hálót kialakítani. Ez egyfajta realizáció, ezt hívjuk a sztohasztikus szimuláció egyfajta realizációjának. Az, hogy ez hogy történik, az egy valószínűségszámítási, geoinformatikai, geostatisztikai eszközrendszerrel történik. Próbálunk normál eloszlást keresni, vagy úgy alakítjuk az adatokat, hogy ez hasonlítson a normál eloszláshoz, és utána visszatranszformáljuk, és valamilyen valószínűséggel meghatározzuk azt, hogy egy adott rácspontban mi a várható értéke az adott pontnak, és létrejön így a grid érték. Hogy történt ez a mérés? Nagyon sok mérési pont volt már a területen, de ezt kiegészítettük egy hálózattal, egy talajvíz monitoring kúthálózattal, ezt is geostatisztikai értelemben becsültük, hogy hova érdemes telepíteni ezeket a kutakat, és ezen kutak, illetve a meglévő kutak adataiból jöttek létre a realizációk. Ezek a realizációk egyformán valószínű talajvízfelületet jelentenek, több százat, ezret le lehet ilyet gyártani, tehát ennek alapvetően az a sajátossága, hogy megőrzik a talajvíz monitoring kútban mért értékeket, és az összes többi becsült érték az egyenlően valószínű értéket ad. Látható azonban már bizonyos sajátossága a felszínnek, itt látszódnak a Tisza mentén, a Tisza kanyarulatában, ugyan ez egy mesterséges kanyarulat, hiszen a nagyfai holtág, azaz a levágott terület, meander, amit régebben megvolt, de a meander egykori pontján, ezen a ponton, ahol az átvágás történt, itt látszik az, hogy szinte mindegyik realizáció valamilyen mélyedést jelez, gyakorlatilag azt fogjuk látni, hogy itt folyik ki a talajvíz a területről. Mi a következményei ezeknek a realizációknak? Az, hogy valamilyen módon jelzik a regionális különbségeket, a bizonytalanság az valamilyen módon benne van a rendszerben, de ez nem függ az a bizonytalanság a leolvasás pontosságától. És ezek a realizációk, ezek szépen mutatják azokat a lokális heterogenitási különbségeket, amelyek a magában a térben, a üledékes kőzetesben benne vannak. Ha megnézzük ezt a modellt, amit az úgynevezett kriegelési modellel lehet létrehozni, ez gyakorlatilag egy simított felületet ad. A mi sztoasztikus szimulációnk 100 realizációjából készített felület láthatóan sokkal változékonyabb, változatosabb, mutat kiemelkedéseket, mélyedéseket a talajvíz szintben, és ebből, mint egy felületből jól lehet modellezni az áramlási viszonyokat. Itt az apró nyilak mutatják az áramlási irányokat, de itt most már lehet látni a talajvíz áramlás irányait, lefolyásait. Szépen látszik, hogy ebből az óraüveg-szerű rendszerből nem minden irányban folyik ki a talajvíz, hanem alapvetően északra, illetve délre a különböző időszakokban. Ez egy 2002 januárjától egészen októberig tartó mérési sorozatnak az eredményeként jött létre ez a modell. Hogy miért érdekes ezen a területen ez a talajvíz szintváltozás, ez az ábra jól szemlélteti, hiszen az M43-as kialakítása előtt egy ilyen pontszerű, sugaras hálózat volt a felszín alatt, a molos csővezeték hálózat. Gyakorlatilag itt húzódik most az M43-as autópálya szakasza, és ezeket a vezetékeket egy részben át kellett helyezni. De látszik az, hogy miután igen magas a talajvíz szintje, a talajban mondjuk 1-1,5 méter mélyen lévő vezetékeket emeli, mozgatja, esetleg kiömlő kőolajat széteríti nagy távolságban ez az áramló talajvíz, koróziót okozhat, tehát mindenféleképpen a környezet kockázat, az esemény kockázata igen nagy a talajvíz intenzív változása miatt. Az elmúlt években egy támopos projekt keretében próbáltunk arra megoldást találni, hogy hogyan lehet ezt a kúthálózatot folyamatosan fönntartani, és egy olyan műszerfejlesztésben vettünk részt, alapvetően az informatikusok szenzorhálózat alapú és információfeldolgozás című projektjében belül, ahol egyszerű módszerekkel lehet mérni a talajvíz szintjét. Ez egy akusztikus talajvíz szintmérő berendezés, egy rövid hanghullámot bocsát ki a kútban a talajvíz szint irányába, és onnan visszaverődő jel a mikrofonra érkezve jelzi azt, hogy megérkezett a jel, és az eltelt időből nyilván a hangterjedés és sebességéből ki lehet számolni a talajvíz szintjét. Itt látszik egy ilyen visszaverődési hanghullám sorozat. Látszik azt, hogy itt gyakorlatilag, ha két tükröt raknánk egymásban, az előző lézeres előadásban volt arról szó, hogy hogyan lehet gerjeszteni a lézereket, hogyha két tükröt rakunk egymással szembe. Itt gyakorlatilag majdnem hasonló jelenség történik. Oda-vissza megy a jel, hiszen először a vízről visszaverődik, utána magáról a műszerről visszaverődik, és jár a hang a csőben, és hát szépen aztán eltompul. Az első beérkezés az nyilván a legnagyobb impulzussal érkezik. centiméter pontosságban meg lehetett határozni a talajvíz szintjét. Hogyha ezekre a berendezésekre mondjuk egy ilyen mobil telefonos szolgáltatást rögzítünk, vagy illesztünk, akkor gyakorlatilag a gyűjtött adatok a mobil hálózaton keresztül a központba érkezhetnek. Néhány érdekes eredmény, például a beérkező csapadék mennyiség, ez körülbelül olyan 30-40 mm hullott egy napon, ez 2010. októberében történt, tehát pont a belvizes időszakban, amikor eleve magas volt a talajvízszint, és ez a 20-30 mm-es csapadék, ez körülbelül olyan 20 cm talajvízszint növekedést eredményezett. Tehát a hirtelen lehulló csapadék ilyen hatással rendelkezik. Hogyha néhány gyűjtőállomásnak a talajvízszint adatából generálunk egy talajvízszint felszínt, most már a frisset, tehát a 2010-11-es állapotot, és figyelembe vesszük az autópálya hatását, és az előző ábrákra visszagondolunk, akkor azt várhatjuk, hogy ez az óraüvegszerű felület azért, hogyha ráhelyeznek egy mély töltésű, mesterséges vonalas létesítményt, akkor azért valahogy megzavarodik, hiszen az északról délre áramló talajvizek útjában lesz ez a vonalas létesítmény. A mérőrendszerünkben természetesen ennél a kis néhány tízezer vagy 1000 forintos szenzoron kívül vannak komolyabb berendezések, terepi mérőállomásokat létesítettünk, amelyek GPRS rendszeren keresztül központba ért, küldik a jeleket, és ezeket aztán interneten keresztül lehet böngészni, letölteni. Néhány adatot majd erről a rendszerről is fogok bemutatni. Az elmúlt év, a 2010-es év abban a szempontból volt igazából sajátos, hogy az átlagtól jelentősen eltérő csapadék mennyiség hullott. Itt lehet látni a havi csapadék összeget az ativizik területén, néhány állomás adata alapján, és látszik az, hogy a szürke oszlopok mellett szinte minden hónapban magasabb oszlopok jelennek meg. Néha kétszeres vagy háromszoros magasságú oszlopok mutatják azt, hogy az adott hónapban mennyivel vagy hányszor több csapadék hullott az adott területre a sok éves átlaghoz képest. Nem gyakori, vagy nem ritka az, hogy ezen a területen az elmúlt évben 1000 mm fölötti csapadék hull, ami hát inkább a meleg mérsékelt többre jellemző, a nedves óceáni klímára szinte, mint ezzel a kontinentális klímára. Az az előbb bemutatott komolyabb mérőberendezés, ami 2010 márciusától 2011 augusztusáig működött, illetve hát addig tüntettük fel az adatokat, mutatja azt, hogy egy éven belül azért jelentős belvízmozgás, illetve talajvízszint változás mérhető. Vannak különböző periódusok, amikor például a tavaszi hóolvadás eredményeként megnő a talajvízszint, utána nyárra csökkent, de még mindig elég magas volt, és utána gyakorlatilag a feltörő belvizek következtében a talajvíz szintje a felszínt hát nagyon megközelítette. Itt az látszik, hogy gyakorlatilag ilyen 20-30 cm mélyen van a talajvíz az adott mérőállomás közvetében, tehát gyakorlatilag egy ásót lenyomunk, akkor már megütjük a talajvíz szintjét. Hogyan lehet ezzel a belvízzel egyáltalán gazdálkodni, kezelni ezt a belvíz problémát? Az elmúlt 60 évben az alapvető eszköz az a csatornaépítés volt. Nyilván belvíz elvezető csatornákat érdemes építeni, ha ezek gravitációs úton vagy szivattyúk segítségével levezetik a belvizet, akkor nagyjából megoldódott a probléma. A 60-as években indult el igazából a csatorna hálózatnak a teljes fejlesztése, és ez folyt egészen a rendszerváltásig, elérte a 600 ezer kilométert a terület, a csatornák hossza óriás, nem, tehát itt a csatornák hossza az 40 ezer kilométer, és itt a bal oldalon lehet látni az elöntési területeket, tehát a legnagyobb belvíz elöntés az a 40-es években volt 600 ezer hektárral, és a 60-as években, ahogy nőtt a csatornáknak a hossza, úgy lehet látni, hogy szépen csökkent a belvíz elöntött területek nagysága egészen a 90-es évek közepéig. Utána 2000-ben, 2006-ban, 2009-ben, tehát az elmúlt 10 évben, gyakorlatilag 3 évben óriási, majdnem rekordmennyiségű belvízelöntést lehetett mérni. Pedig ott voltak a csatornák. Akkor hogy lehet ez? Nyilván a kárpótlás, meg a rendszerváltás utáni tulajdonváltás az azt eredményezte, hogy azok a nagy mezőgazdasági üzemek, amelyek felbomlottak, már nem voltak tulajdonosai, gazdái a belvízelvezető rendszernek. Alapvetően az az egyik sajátossága a belvízcsatorna hálózatnak, hogy nagyon sok tulajdonoshoz kötődik. Így, hogyha sok tulajdonos van, akkor nem igazából érdeke senkinek sem az, hogy kezelje, vagy nagyon nehéz az érdekeket összehangolni. És gondoljuk bele, hogyha egy 100 kilométeres csatorna szakaszon van 10 méter, ahol nem működik, nem folyik le a víz, az éppen elég ahhoz, hogy az egész rendszer nem működjön. És sajnos ennek a következménye az, hogy az utóbbi 10 évben óriási belvízelöntések voltak a csatorna hálózat megléte mellett. A kutatási projektünkben az egyik legfontosabb célkitűzés az volt, hogy próbáljunk olyan típusú modelleket generálni, mérni vagy előállítani, amelyek a felszínt tudják modellezni, mégpedig olyan kisléptékű különbségeket is tudjunk megmutatni, amelyek távolról nem nagyon látszódnak. Sétálunk az Alföldön, vagy megyünk a vonattal, és órák hosszán keresztül csak a sík Alföldet látjuk. Ha megnézzük ezt a digitális domborzat modellt, itt gyakorlatilag majdnem a Maros torkolatánál, itt az M43-as autópályának a nyomvonala látszik, az látszik, hogy ez a terület azon túl, hogy sík felszínű, a kis léptékű különbségek nagyon változatos morfológiát jelentenek, hiszen itt eltemetett, elhagyott medrek vannak, kisebb-nagyobb folyók, kisebb-nagyobb olyan magaslatok, ahol például a neolit ember meg tudott telepedni. Ez a lebőhalom egy nagyon híres neolit lelőhely, régészeti lelőhely az elmúlt, vagy a héten, éppen hétfőn voltunk ott, és egy nagyon szép faragott csontkanalat találtak a régész hallgatók, 5-6 ezer éves csontkanalat. Úgyhogy ez a terület, ez nagyon változatos volt a múltban is, a jelenben is, független attól, hogy ma úgy tűnik, mintha egy lapos felszín lenne. Az M43-as autópályának a hatását az előző csatorna hálózattal kapcsolatosan lehet itt megemlíteni. Aki olvasta a hírekben, emlékeznek rá, az emlegetett Kozák Péter sokat nyilatkozott erről, hogy nem veszik át egyszerűen az autópályát, mert hiányoztak az autópálya építkezés közben azok a csatornák, amelyek az északról délre irányuló belvízmozgást lehetővé tette volna. A mintaterületünket mutatja ez a kis négyszög. A műhold felvételen talán távolról nem annyira látszik, sárga nyilakkal megjelöltük azokat a természetes felszíni lefolyási területeket, ahol korábban a belvíz le tudott folyni, ma ezeknek ellenáll, vagy útját állja az autópálya. És hát mi a következménye? Itt az út északi oldalán ezek a belvizek szépen megjelentek. Ha a belvíz tükrört nézzük, a talajvíz szintjét, akkor az autópályától északra magasabban, a délre mélyebben találjuk a talajvíz szintjét. Egy keresztmetszetben ezt szépen lehet látni. A szintkülönbség az elég nagy. 2-3 méter is lehet néhány méteren belül. Mi ennek a következménye? Az, hogy a kialakuló eltérő magasságú belvízszintek egy igen intenzív áramlást fognak generálni majd az autópálya úttestje alatt, és ez az áramló víz, ez magával viszi azokat az apróbb homokszemcséket, a talaj, illetve a töltés apróbb szemcsét, amik azt fogják eredményezni, hogy gyengül az autópálya testje, és szépen akár 1-2 éven belül, vagy néhány évtizeden belül itt azért úgy tűnik, hogy jelentős süllyedések fognak bekövetkezni. Nézzük, hogy ha már túl vagyunk ezen a belvíz monitoringon, illetve talajvíz mérésen, akkor a kialakuló, illetve kialakult belvizeket hogyan lehet térképezni. Néhány olyan ábrát szeretnék megmutatni, ami nagyon izgalmas. Űrfelvételek alapján egy kis szimulációval lehet látni, hogy itt ebben a maros szögben hogyan változik a belvízelöntés. Látszik az, hogy valahol megmaradnak, hosszú ideig ez egy 86-os űrfelvétel sorozat. Az is látszik, hogy a belvízzel elöntött területeken hát a növényzet az elég furcsán tud tovább élni. Az űrfelvételek alapján néhány feldolgozási módszeren futnánk végig. A Kardoskúti Fehértótól északra lévő belvízes terület egy része természetes gyep, tehát nem igazából probléma a belvíz. Az űrfelvételeknek egyik sajátossága az, hogy a felbontás, a geometriai felbontás függvényében kisebb-nagyobb képelemeken tudjuk a területet reprezentálni. Létrejönnek úgynevezett spektrálisan vegyes képelemek, amelyek száraz talajt, növényzetet, vízfelületet is ábrázolnak. Ennek a spektrálisan vegyes képelemeknek a felbontási módszere az úgynevezett szétválasztás, ahol a talaj, növényzet, illetve vízfelületeket külön tudjuk reprezentálni. Ha ezt a három fő alkotót figyelembe vesszük, akkor jól lehet modellezni akár egy osztályozással a főbb felszínborítási típusokat, tehát a belvízes területeket szépen el lehet különíteni, a vízzel átitatott talajokat, a növényzet különböző típusait. És hát mennyivel szebb térképet kapunk, mint az a korábban is emlegetett belvíz gyakorisági térkép, amit a vízügyesek a terepen fel tudnak mérni. Természetesen ezek az optikai sávú felvételek, légi felvételek vagy műhold felvételek alapvetően akkor készíthetők, amikor nincs nagyon felhőzet. Szerencsére vannak már olyan műhold rendszerek, amelyek programozás révén tudják a felvételeket készíteni. Hát kicsit többet kell fizetni a képekért, de ahhoz a 8 milliárd forinthoz képest, ami a kár volt, vagy a költség, ahhoz képest ez az 1-2 millió forint nem olyan óriási költség. Hát itt lehet látni árvizes területet, illetve belterületet, ahol az árvíz jelen van, és látjuk ezt a gyönyörű szép morfológiát, ami az alföldi tájat akkor jellemzi, amikor fölülről nézzük, elhagyott meanderek, belvízzel elöntött foltok, mártéi tájvédelmi körzet, hódmezővásárhely, a hódtó, itt most már tényleg felismerhetjük, ott valószínűleg volt egy tó valamikor, itt északra tőle, sőt minden sötétebb kék az árnyalat, annál nagyobb a talajvíztartalma. A szétválasztás módszere mellett, a spektrális szétválasztás módszere mellett neurális hálózattal is lehet elemezni ezeket a felvételeket. Itt a tréningben többfajta adat szerepel, az a bemutatott digitális domborzatmodell lézer szkennelés révén jött létre, ezekről fogok példát mutatni. Nagyon nagy pontossággal, gyakorlatilag a levegőből néhány centiméteres pontossággal tudjuk a felszín magasságát meghatározni. Google felületén is láthatjuk ezt a repülési tervet. Komoly műszerek, Németországból érkeztek ezek a berendezések. A mérés nagyon nagy pontosságú, 70 négyzetkilométerre, négyzetméterenként másfél adatpont gyűjtésére került sor. Ez azt jelenti, hogy 100 millió adat áll rendelkezésre erre a 70 négyzetkilométeres területre. Ezt hívjuk LIDAR digitális domborzat modellnek. Látható, milyen szép változatos tájról van szó. A légifelvételezést kiegészítettük sztereó légifelvételekkel. Néhány példát mutatnék, ezek 25 cm-es fölbontású látható fénytartományban, illetve infravörös tartományban, tehát ez a vörös szín ne tévesszen meg senkit, ezek hamis színes képek. És ezekből a sztereó légifelvételekből a LIDAR képet kiegészítettük a csatornahálózattal, a mesterséges felületekkel, tehát létrehoztunk egy terepmodellt. Itt például egy létesítmény, mellette a csatorna, ezeket a vonalas létesítményeket a sztereó légifelvételekről legyűjtöttük. Így néz ki, viszonylag kis tengerszintfeletti magasság különbségről van szó, és létrejött a LIDAR domborzat modell mellett a sztereó légifelvételből előállított domborzat modell, ami már sokkal részletgazdagabb. Ezen a modellen lehet modellezni valóban a talajvíz áramlását, illetve a csatornák állapotát lehet jellemezni. megint egy kis szimuláció, illetve modell, egy repülés szimuláció az adott terület fölött. Itt az M43-as autópálya nyomvonala, láthatók ezek az eltemetett medrek, itt még épült az autópálya, nem kell félni, nem fogunk leesni, hiába kanyarodik ilyen vadul a repülőgép, ez mind virtuális térinformatika, a repülés magasságát, irányát, látószögét mind be lehet állítani. Repülünk a terület fölött, láthatók vonalas létesítmények, csatornák, a mélysége a csatornának szépen látszik, egykori medrek, és megérkezünk mindjárt a még épülő Tisza hídhoz, aminek a pilléreit itt lehet majd fönt látni. Hát azóta szerintem épült. Ezt a terepmodellt használtuk, sajnos itt a kivetítőn annyira nem éles a kép, de hogyha mondjuk feltöltjük idézőjelben azt a domborzat modellt vízzel, akkor szépen látszik az a csatorna effektus, amiről beszéltem, hogy szépen bevezetik ezek a csatornák erre a területre a vizet. Itt van egy olyan terület, ami minden oldalról csatornával védett, és ott szépen meg fog állni benne a víz. Egy űrfelvétel sorozat, itt van az a terület, ami gyakorlatilag ezen a lencet felvételen belvízelöntés alatt van, hiába vannak ott a csatornák. A felvételezést, a domborzat modellezést ki lehet egészíteni légi felvételekkel, sajátossága a belvízelöntésnek, illetve a vízfelületeknek, hogy infravörös tartományban alacsony a felületeknek a reflektanciája, tehát könnyen felismerhetők, és ezek a CIR, színes infravörös felvételek nagyon jók a belvíz automatikus felismerésére. Szerencsére a rendszert tudtuk fejleszteni, most idén beszereztünk egy közepes formátumú kamerát, ami navigációs rendszerrel működik. Erre már készítettünk Szeged városára egy igény szerint 2 centi, de a valóságban 5 centi felbontású színes sztereó felvétel sorozatot. Az egész adatbázis természetesen más adatokkal is feltölthető. Itt például egy hőtartományú infravörös képet lehet látni, egy hőkamerás képet a gát melletti belvízfoltról, ami szintén a gát állékonyságát csökkenti. További légi felvételezési lehetőség az a hiperspektrális érzékelés. Itt egy szintén az algyai területről készült kép, mellette az adott pontban a spektrum, a belvízfoltnak a spektruma, látszik az infravörös elnyelés. Mellette példaként mondjuk egy növényzet, vízben álló növényzet, vagy itt egy klasszikus spektrum, ami a növényzetre jellemző, a kicsúcsosodás itt a zöld színtartományban, és magas infravörös reflektancia, és egy mesterséges felületnek a spektruma. A terepi felmérések természetesen nem hiányozhatnak, ez már egy kicsit nehézkesebb ügy, körbejárni, és ezt az egész adatbázist egy olyan mesterséges intelligencia rendszerbe töltöttük, amelyben a infravörös képek, terepi felmérések, digitális domborzatmodell tartozik, és ennek az eredménye egy olyan tanuló algoritmus kialakítása, ami a tanuló terület adatai alapján már automatikusan ismeri fel a belvízfoltokat. Milyen következtetéseket tudunk levonni az eddigiekből? Az, hogy a talajvíz monitoring úthálózat bővítése az mindenféleképpen fontos lenne akár az egész országban, hiszen ezzel a kisléptékű heterogenitásokat térképezni lehetne, úgy, hogy megtartjuk a lokális különbségeket, és ezeket ki tudjuk terjeszteni. A közepes fölbontású műholdak, programozható műholdak lehetőséget adnának arra, vagy lehetőséget adnak már ma is, hogy az új képfeldolgozási eszközökkel ezeket az átmeneti osztályokat tudjuk térképezni nagy pontossággal. És harmadikként azok a digitális domborzat modellek, amelyek a világ különböző országában már rendelkezésre állnak, ezek ha elkészülnének Magyarországra is, és kiegészülnének nagy felbontású multispektrális felvételekkel, és hozzá tudjuk társítani, mutattam, azokat az algoritmusokat, amelyekkel nagy területre jó pontosságú, nagy pontosságú térképek készíthetők, akkor az egész belvízrendszer alap problémája vizsgálható lenne, és nyilván megoldásokat tudnánk adni az egész belvíz problémára. Természetesen a terepi munka nem maradhat el, de azért a módszerek, a bemutatott módszerek azért nagy valószínűséggel sokkal alkalmasabbak arra, mint hogyha ott a terepen kéne furkálgatni vagy méricskélni. Az bevezetőben említettem, hogy nagyon sok projekt, illetve nagyon sok kolléga munkája tükrözi ezt az előadást, illetve az ő munkájukat szeretném ezúttal megköszönni, és az önök figyelmét. Köszönöm szépen!
Nagyszerű dolgokról hallottunk. Azt szeretném megkérdezni, hogy életi én nem értettem, vagy nekem, ez miben járul hozzá a belvízvédelem, vagy a belvizek felismerésében, miben támogatja ez a belvízelni védekezést, vagy a belvízelni küzdelmet?
Említettem azt, hogy a belvíz védekezésnek a jelenlegi módszere az alapvetően a csatornán keresztüli elvezetésen történik. A lidár felvételeket használják például arra, hogy a csatorna hálózat fölött végig repülve olyan domborzatmodellt alkossanak meg, ami mutatja egyrészt a csatorna hálózatnak a kapacitását, az, hogy mennyi vizet tud elvezetni egy adott csatorna, az nyilván az eséstől, illetve a keresztmetszettől függ, illetve magának ennek a lézeres felmérésnek van egy nagyon sajátos mérési módszere, az, hogy a legelső visszaverődési felületről is képes adatokat gyűjteni, tehát hogyha a csatornában növényzet van, nagyon sok esetben idén is ez volt a probléma, hogy benőtte a növényzet a csatornát, sűrű nádas volt benne, akkor ezzel a lidár felvétellel nagy területre, hiszen láttuk azt, hogy itt több ezer kilométeres csatornahálózatról van szó, szóval ahhoz nincs ma a vízügyeknek kapacitása, hogy végignézzék folyamatosan a állapotot. Egy ilyen repüléssel gyorsan, hatékonyan meg lehet tenni ezt a mérést, és meg lehet nézni azt, hogy hol vannak azok a csatorna szakaszok, amelyek elgátolják a víz áramlását, és akkor oda rögtön lehet küldeni embereket. Emellett maga a modell az egy olyan áramlási modellt tud biztosítani, amivel lehet szimulálni azt, hogy bizonyos belvíz szintek esetében hova milyen kapacitású szivattyúkat kell telepíteni ahhoz, hogy a belvíz esetében ne alakuljanak ki azok az összefolyások, torlódások, amelyek ma jelen vannak. A légi felvételezés, a színes infra vagy a hagyományos láthatófénytartománybeli fényképezés, az pedig arra jó, hogy a területhasználat változásait lehessen vizsgálni. Nagyon sok esetben ezek a kis parcellák, amelyek kárpotlás után kialakultak, az elmúlt években sajátosan nőttek azzal, hogy a csatorna szakaszt a gazda egyszerűen befette, mert azt gondolta, hogy azzal a néhány méternyi szakasszal is mennyivel jobban jár. Nem gondolta arra, hogy utána meg majd kapával kell a árkot kikapálnia, hogy lefolyjon a területéről a belvíz. Tehát ezek a távérzékelési, modellezési technikák alapvetően a megelőzést szolgálják. Amikor már kialakult a belvíz, akkor nyilván erre nem sok lehetőség van. Közgazdasági értelemben is lehet haszna, mégpedig a kár becslésre. Mert az, hogy mekkora területet öntött el, meg melyik gazdának öntött el a területét a belvíz, azt ma még gyakorlatilag bemondás vagy hasimetriával, tehát ilyen elég kezdetleges módszerekkel lehet megmondani, és a biztosítók egyrészt nem is fizetnek belvízkára, ami egy nagyon fontos dolog, vagy nem lehet biztosítást kötni, legalábbis külterületre nem nagyon, és ezekkel a módszerekkel valóban meg lehetne azt mondani, hogy mekkora kár érte a gazdát, mekkora tetésterület esett ki a termelésből, arra lehet becslést adni, hogy mekkora lett volna az ott megtermelt gabonának a mennyisége, és ez maga a módszer, ez elég hatékony és pontos ahhoz, hogy ezeket meg lehessen adni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Martinek Tamás, a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi kar egyetemi docense tartja meg Biomolekulák utánzása becsavarodva című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!